Sziasztok! Ez itt a Rozmarin Kunyhó Podcast, ahol hétről hétre kibeszéljük az adott heti báb epizód adott részeit, témáit. Állandó beszélgető partnerem is itt van velem, Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus, én Trömböcki Napsugár vagyok, a Rozmarin Kunyhó sorozat szerzője és a Napraforgót játszó színész. A mai rész kapcsán meghívott vendégünk pedig Fodor Imre, televíziós műsorvezető.
Szervusztok!
Terítéken pedig a hetedik rész. Ebben a részben Kele szemüveget kap, amire Lári és Fári egy ilyen gúnydallal reagál, ami Kelének aztán nagyon rosszul esik, és végül Lári megtalálja a módját, hogy kiengesztelje őt, illetve hát Napraforgó kezdeményezésére kerülnek elő a nagymamának, Rozmarin nagyinak a szemüvegei, amiket ő gyűjtött, és valahogy ez adja meg a kezdőlöketet ahhoz, hogy hát a szemüveg az igazából nem csak hasznos, de menő is. Miről szól ez a rész szerintetek?
Nekem az jut eszembe elsőre, hogy a változás elfogadása, meg a változáshoz való alkalmazkodás és az erre való csiszolt vagy kevésbé csiszolt reakcióink nagyon benne vannak ebben a részben. Tehát minden, ami új, azt egy kicsit megszeppenve vagy egy kicsit ilyen tartózkodással szemléljük, és ennek tud egy eszköze lenni az, hogyha kicsit viccet csinálunk belőle, kigúnyoljuk, tartózkodunk, távolabb helyezzük magunkat a humor által, csak hát nyilván ez nem minden esetben megfelelő reakció. Hogyha a saját életünket ért változásra reagálunk így, tehát mondjuk arra, hogy mi magunk kapunk szemüveget, és arra mondjuk azt, hogy jó, hát akkor innentől kezdve már, hogyha ez nincs nálam, akkor kisengedjetek az utcára, mert akkor nem fogom megismerni az ismerősüket. Ez egy olyan humor, ami belefér, viszont máson így élcelődni, nyilván meg kell tanulni, hogy máshol lehet-e így élcelődni, vagy hogyan lehet, vagy mik a megfelelő mondatok. Az Így és Fannis podcast jut eszembe nagyon, ahol ő mondta azt, hogy ha ő mondja magára, hogy most mit lábatlankodok itt, az teljesen oké, míg hogyha valaki más mondja, akkor az a kapcsolat minőségétől függ azért, hogy ez jól vagy rosszul esik neki. Nekem ez a vonal volt az, ami így elsőre beugrott.
Az az igazság, hogy én egy olyan világban nőttem föl, vagy egy olyan baráti közösségben nőttem föl, ahol a szekálás az a mindennapok része volt, és talán egy ilyen csatlakozási pont is volt a baráti társasághoz. Tehát, hogy aki ezt tudta kezelni, és el tudta fogadni, az bent tudott maradni, aki pedig nem tudta kezelni, és nem tudta elfogadni, az pedig hosszabb, rövidebb idő után azért távozott a baráti társaságból. Úgyhogy ezt a szekálást én nem tartom egy olyan őrületesen rossz dolognak. Azt gondolom, hogy ebben hihetetlen sok szeretet is lehet, pont így a humor által. Az a kérdés, hogy a másik érzi-e azt, hogy ez egy rossz indulatú szekálás, tehát hogy én effektíve a haragomat, a dühömet fejezem ki, a másik iránti ellenszenvemet fejezem ki a szekálással, vagy hát ez egy ilyen csipkelődés, ami beletartozik bizonyos társaságok életébe. Azt is tudom, hogy bizonyos társaságok életébe meg nem tartozik bele, mert hogy ötletre nagyon figyelnek, hogy hát ilyet nem lehet mondani, hát ezért vagyunk barátok. Én meg azt gondolom, hogy a barátságba pedig beletartozik az, hogy hát igen, mi ezért vagyunk barátok, mert mi még szekálhatjuk is egymást, és aztán ugyanolyan kellemesen tudjuk eltölteni az időt.
De van egy határ.
Kialakulnak a határok. Uh-huh. Tehát, hogy egy társaságban, akár itt a Rozmarin Kunyhó esetében is, a Mesehősök társaságában is kialakulnak azok a, mondjuk én most férfi társaságról tudok beszélni, egy férfi baráti közösségről, ahol azért van egy pici hierarchikus elrendeződés is, hogy azért valakit jobban lehet szekálni, valakinek többet kell tűrnie, de kialakulnak, és azért érzi az ember, hogy mi az a pont, amin nem lehet túlmenni, vagy mi az a téma, amiben nem lehet szekálni a másikat.
Szerintem ez nagyon fontos, ez ami az a téma, amiben nem lehet szekálni a másikat. Bennem az, aki kép alakult ki, ahogy így meséltél erről, hogy igen, de bizonyos témákra nyilván ti sem mentek rá ilyenkor. Tehát van olyan, amire tudjuk, hogy a másik ugrik, vagy ami különösen mélyre megy, ami esetleg nagyon fáj neki, és hogy nyilván az már nem egy szekálás, hanem az már egy valódi bántás, és nem egy játék, hanem
így
egy komoly dolog.
Hát így van, ezt azért érezni kell az embernek, meg ismernie kell a barátait ahhoz, hogy ezt azért jól lássa. Meg azért ebben az is talán benne van, és ez is egy fontos dolog, hogyha most pont egy ilyen szemüveges példát nézünk, tehát mondjuk kap egy baráti társas valaki egy új szemüveget, vagy szemüveges lesz, és ez azért megváltoztatja az egész kinézetét, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen baráti társaságban jobb túlesni ezeken. Tehát úgy felvértezz a mindennapi életben, amikor majd idegenek közé jutsz, hogy kvázi te megvívtad már ezeket a csörtéket, te már tudod, hogy mit fognak mondani, és innentől kezdve ez már nem működik. Tehát hogy nekem van egy nagyon kedves haverom, őt Hamburger Andrásnak hívják. És most képzeljétek el, hogy milyen lehetett mondjuk a 90-es évektől ezzel a névvel élni. Ő előtte is élt, semmi problémája nem volt ebben, és a 90-es évektől viszont Állandóan. Tehát, hogy ahogy megérkeztek a gyorséttermek, állandóan kapta, hogy mi van sajtos,
meg
dupla.
Ja, mert hogy a
dupla.
Város miatt gondolom.
Igen, vagy, és hogy annyit jelent, hogy ők Hamburgból származtak, tehát, hogy ők hamburgiak. És akkor neki az volt a taktikája erre, amikor idegen társaságba került, hogy bemutatkozott, és elhadarta az összeset. Azokat a nagy divat beszólásokat erre, és akkor mondta, hogy igen, tudom, hogy sajtos, igen, tudom, hogy dupla, tudom, hogy...
Ennivaló vagyok, persze.
Igen, és már nem volt fogási felület. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez is számít, hogy az ember... Hát ez a Cyrano effektus. Ez a magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más tegye, azt nem tűröm el. És azt hiszem, hogy baráti társaságban is, legalábbis nálunk is így működik, hogy mi gúnyolódunk egymással, lehet, hogy szekáljuk egymást, de kívülről nem engedjük. Abba a pillanatban, hogy egy barátunkat elkezdi valaki szekálni, ott összezár a történet, és együttes erővel megyünk megvédeni őt, és ez talán ezért is csorbítja a szekálás erősségét, mert mindenki tudja, hogy... Ha komolyra fordulna a dolog, akkor mindenki összezár, és nincs szekálás. Tehát, hogy biztonság van, szeretet van, és boldogság van.
Ez ilyen tesós.
Igen.
Válfálnak vetve, de amúgy egymásról mindent tudunk, és mindent
pontosan.
Kimondunk.
Senki nem bánthatja a testvéremet rajtam kívül.
Így van. Viszont neki megbántani kell, hogy szokja, hogy milyen kemény lesz az élet.
De hogy ez egy felnőtt nézőpont, és szerintetek a gyerekeknél ez mennyire van így, vagy mikortól van így, vagy nem tudom, mondjuk Imi, neked így a gyerekkorodban, mondjuk gimi alatt, vagy ilyesmi, ez ugyanúgy jelen volt? Mert hogy szerintem gyerekeknél tök nehéz, vagy sokkal nehezebb talán így az aklatást, főleg ilyen nem baráti közösségben, hanem iskola közösségben megkülönböztetni attól, hogy mi csak viccesek vagyunk, és jó fejek vagyunk.
Szerintem a vicc addig vicc, amíg mindenki tud nevetni rajta. És ugyanaz a vicc ma tud működni, holnap meg tud nagyon félremenni, mert egyszerűen másmilyen kedven van. Figyelni kell szerintem itt arra, hogy az adott ember milyen állapotban van, hogy ő éppen szekálható-e. Vagy meg kell kérdezni, hogy ez most folytathatom, vagy ez így most oké, vagy ez most inkább rossz, mint jó.
Most a gyerekkoromra visszagondolom, én egy szekálós családban nőttem föl. Uh-huh. Tehát, hogy nálunk szekírozó volt édesapám, édesanyám, hugom, nagymamám, tehát mindenki szekírozott mindenki. Nagyon nagy szeretettel, de hogy ez abszolút benne volt. Tehát, hogy mi valahogy itt ebből, hogy az, hogy a másikat egy kicsit megcsípjük, vagy fölhívjuk valamire jobban a figyelmet, az úgy benne volt a levegőbe, és talán ezért én nem is voltam erre ennyire érzékeny. Uh-huh. Tehát, hogy...
Érdekes, hogy nálunk pont egy hasonló családi szekálás kultúra volt, és én meg pont emiatt ugrottam rá nagyon sokáig. Én mondjuk olyan általános iskolai osztályba is jártam, ahol nagyon jó képességű, mert hogy IQ-ban nagyon magas pontokat elérő gyerekeket válogattak össze, de az EQ az nem volt annyira összefésülve egymáshoz, az érzelmi intelligencia, és emiatt mindenkinek új neve volt, és nekem a Viziló volt a becenevem az általános iskolában, és hogy ez rettentően mélyre tud menni, és végig tud egy teljes életet élni úgy, hogy kezelni tudja, de teljesen megszabadulni tőle nem. Nekem ez például egészen biztosan azt támasztja le, hogy gyerekként azért ilyen nagyon stigmatizáló, nagyon állandó jelzővé váló, nagyon személyes márkát képviselő gújnevet, becenevet, olyasmit, ami valami hiányosságra, gyengeségre hívja fel a figyelmet, nem szabad ráaggatni a másikra, vagy felnőttként nem szabad hagyni, hogy a körülöttünk lévő gyerekek így működjenek, mert ez tényleg tud gondokat okozni.
Igen, én azt gondolom, hogy az én szempontomban azért nagyon meghatározó volt, és talán ezt próbálom a fiamnak is átadni, most ő 6 éves lesz decemberben, hogy azért nekem bármennyire mondjuk szekálós volt a családom, azért arra nagyon figyeltek, hogy nem volt ilyen össznépi szekálás. Tehát nem volt olyan, hogy mindenki egy emberre ráugrott, és ott kezdték mondani, hogy kinek van jobb poénja a témában. Tehát egy szekálhatott, a többi az csendben maradt, hogy kvázi egy ilyen védelmi vonalat nyújtva, hogy van hova visszamenekülni. A másik, hogy nekem mindig nagyon erős volt az, és talán ez a legfontosabb, hogy nekem nagyon erős volt az, hogy én ha hazamentem, akkor biztonságban voltam, tehát tudtam, hogy ott rendben vannak a dolgok, és ezért nekem ez az iskolai szekálás is olyan volt, hogy ki tudtam belőle lépni, tehát otthon egy olyan közegbe kerültem, ahol már nem foglalkoztatott ez a dolog, és anyám úgy tudott rám nézni és megnyugtatni engem két mondattal, hogy tudtam, hogy nincsen ebből nagyobb probléma. Mondjuk más kérdés, hogy én egy ilyen szerencsés típus voltam, mert valahogy én mindig úgy sodródtam az osztályokba, hogy engem nem nagyon mertek szekálni. Pedig a tornasor végén álltam, tehát hogy lehetett volna elkapni, hogy kicsi vagyok, hogy vékony vagyok, hogy hasonlók, és aztán amikor becenevet kaptam, én a Kazán James nevet kaptam, mert hogy akkora fejem van, mint egy fűtőkazán. Mert hogy nagy fejem is van, meg hogy nagy hajam is volt. Én olyan boldog voltam tőle, hogy madarat lehetett volna velem fogadni, mert hogy én hát klasszikusan ilyen rejtőn felnőtt fiúként imádtam volna, ha van becenevem. Tehát, hogy hát én is csülök akarok lenni, meg nem tudom meg.
Zseniális.
Többek, és akkor én ezért nagyon boldog voltam, hogy nekem lett becenevem, és tényleg nekem nagy fejem van, tehát hogy ezen én nem tudtam volna megsértődni, meg nagy göndör hajam volt, és azt gondoltam, hogy ez egy abszolút jól utaló jegy is arra, hogy mi vagyok én. Úgyhogy nálam itt az öröm ez átfordította ezt, hogy azon agonizáljak otthon, hogy tényleg akkora fejem van, mint egy fűtőkazán. Most jó, hogy mindannyian nézitek itt a fejemet, miért is
kérdezik,
de hogy azt gondolom, hogy tényleg az fontos a szekálásnál, és biztos, hogy egy gyerek is sokkal jobban el tudja viselni az iskolai zaklatást, mert biztos lesz olyan, hogy megkóstolják. Már csak azért is, hogy az erőviszonyokat tisztázzák.
Szerintem, hogyha olyan becenevet kap valaki egyébként, ami egy önmaga által elfogadható, vagy szerethetőbb, vagy neki problémát nem okozóbb tulajdonságára utal, mint például nálad, lehet, hogy segít ebben. Nekem például lett egy felnőttkori ilyen állandó jelzőm, és ez pedig a párom aggatta rám. Neki nagyon sokáig úgy szerepeltem a telefonjában, hogy AR Polányi Viki, ami azt jelentette, hogy atomreaktor, és hogy ez így rajtam ragadt, meg a Radioactive című számmal, meg egy csomó mindennel. Ez meg arra utal, hogy milyen fordulatszámon pörgök, és hogy mennyi energiám van. Ezt bátran vállalom, tehát amikor az atomreaktor, vagy a nukleáris energia, vagy bármi szóba jön, akkor én kihúzom magam, és azt nagyon szívesen képviselem. Atomreaktor szívesen vagyok, mint hogy te is kazán.
Igen, látjuk, hát ez valamiért az energiaszektor, ez egy elfogadható.
Igen. De hogy ez egy ilyen egészséges önképen is múlik, nem? Vagy hogy így az önképemmel ápolt egészséges kapcsolatom része, arra így lehet aggatni. Tehát, hogy tudom, hogy sok energiám van, akkor arra lehet.
Mert igen, de erre mondanám azt, hogy ez viszont már alapvetően egy érett, úgymond felnőtt karakternek kell lenni, hogy ezt el tud fogadni. Azt gondolom, hogy egy gyereknél ezt inkább a családi háttér tudja megtenni.
Ez igen, ez abszolút jogos felvetés, mert hogyha van egy olyan biztonságos családi háttér, amiben hazamész és megkérdezed, olyan szerinted Rusnyán nagy a fejem? Nem, kisfiam, szerintem tök jó fejed, így hogy van, hát szerintem is, és tovább tudunk menni, akkor ez egy más alap, mint hogyha a család alapvetően sem magabiztos az ilyen kérdések kezelésében, nem mindig tudja jó szavakat megtalálni.
Amit mondtam, hogy én a tornasor végén álltam általános iskolába és gimnáziumba is. Más kérdés, hogy én ott annyira voltam egy erős személyiség, hogy aki pont mellettem, azt hiszem egy centivel volt magasabb, annak közöltem, hogy te egy centivel kisebb vagy, úgyhogy állj mögém. De hogy ez egy probléma volt, én tényleg pici fiú voltam, és édesapám soha nem azt mondta, hogy majd meg fogsz nőni, meg majd figyeld meg, hogy 18 éves korodra 2 méter leszel, meg hasonlók, hanem ő mindig azt mondta, hogy és ezzel miért van baj? Charlie Chaplin, Napóleon, és akkor sorolta Julius Caesar, akik kicsik voltak, még nálad is kisebbek, és hogy milyen életet futottak be, milyen karriert futottak be, abszolút lehet boldogan élni. És hogy azt gondolom, hogy ez egy jó módszer, hogy ha hazajönne a gyerekem, és azt mondja, hogy figyelj papa, én tényleg nekem akkora füleim vannak, mint Dumbónak, és akkor nem azt mondani, hogy nem, irinyó-pirinyó füleid vannak, mert
nem reális.
Mert nem reális, nem lehet, hogy nekem el fogja hinni, tehát hogy meg fog nyugodni, de amikor abban a pillanatban, hogy visszaér az utcára, oké, mondom, igen, óriási füleid vannak, fiam, de hát úgy halasz, mint egy denevér, minden izért. Tehát, hogy valahogy úgy megnyugtatni ebben, hogy amikor ő kimegy az utcára, és azt mondják neki, hogy mi van, te nagyfülű, akkor ő arra azt tudja mondani, hogy hát igen, nagy a fülem, édesem, de én azt is hallom, amit a sarkon mondanak. Tehát, hogy legyen egy kvázi
megküzdési stratégia.
Igen, amivel meg tudja ezt védeni, vagy saját magát meg tudja védeni. Tehát most nem is a füleit, hanem a saját lelkét. És azt gondolom, hogy ebbe van a szülőnek szerepe, hogy jó készségeket adjon a gyereknek, amiket aztán majd használni tud egy ilyen szituációban. És a másik, hogy mindannyian mások vagyunk, fogadjuk el, nem vagyunk tökéletesek. Tehát valamelyikünk szemüveges, valamelyikünk nagyfülű, valamelyikünk a tornasor végén áll, de ettől még ugyanannyira értékes emberek vagyunk. Tehát, hogy ezek nem határozzák meg a lényünket, a sorsunkat.
Inkább a tetteink, mint a hozott, kapott készletünk.
Most megint az Illés Fannis epizód jut eszembe, mert hogy azt hiszem, hogy bármilyen gyereket ki lehet pécézni, mert valamiben biztos, hogy más, mint a többiek. Szerintetek ebben vannak eszközök, hogy például az, hogy mi a baj azzal, hogy neked nagy a füled, hát semmi. Vagy mi a baj azzal, hogy alacsony vagy. Ez is valahogy így a normáknak a lebontása, hogy nem kell magasnak lenned, csak azért, mert nem tudom, fiú vagy.
Nálunk nagymesteremmel, a 6 éves kisfiammal volt erről egy beszélgetésünk, talán pont itt az epizód kapcsán, hogy neki is van olyan tapasztalata, amikor valakit így kicsúfolnak egy-egy viselkedésért. Azt hiszem, hogy az volt pont a történet, hogy valamelyik is ovisztása szopja az ujját még elalváskor, és hogy ez egy olyas valami, ami különbözik az átlagtól, ezt nem mindenki csinálja. És beszélgettünk erről, kérdeztem, hogy ő is csúfolja, mondta, hogy hát néha egy kicsit ő is. És akkor ez egy jó őszinte vallomás, egy jó alap volt arra, hogy elbeszélgessünk, elgondolkodjunk arról, hogy hát vajon mit jelenthet ez az új szopás a másiknak, és hogy miért olyan fontos neki. Szerintem maga az, hogyha nem az agresszor, tehát nem a csúfolódónak a megbüntetése és megfékezése oldaláról fogjuk meg ezt a dolgot, tehát nem azt mondjuk, kisfiam, ilyet nem szabad csinálni, mert ez csúnya dolog, és ezzel megbántod a másik embert, hanem megpróbáljuk az áldozat oldaláról megközelíteni. Vajon neki mi a motivációja arra a viselkedésre, arra a tettre? Vajon miért szophatja valaki az ujját? Hát lehetséges, hogy most ez emlékezteti őt napközben arra, hogy milyen jó odabújni este anyukájához, és ott szopogatni az ujját, vagy lehet, hogy ott anyuka ujját szokta szopni, vagy lehetséges, hogy ez egy olyan önnyugtató stratégia, amivel ő sokkal jobban kezeli a nehéz helyzeteket, mint akár te kisfiam, mert ő így le tudja nyugtatni magát, még te máshogy nem tudod. Hogyha elkezdünk arról beszélgetni, hogy vajon az a viselkedés, vagy az a tulajdonság, az mitől alakulhat ki, az mit jelenthet a másik ember életében, azzal neki milyen tettei, gondolatai, akár nehézségei, akár tapasztalatai vannak, akkor ez hidat nyit az agresszor oldalról az áldozat oldalra, és akkor már nem is agresszor meg áldozat a két fél, hanem demokratikus partnerek. Tehát a csúfolódás mindig egy aláfölé rendeltségi viszonyt próbál kialakítani. Én, aki nagyobb, jobb, ügyesebb, szebb, karcsú, magasabb vagyok, mint te, én megmondom, hogy az mennyire gáz, amit te csinálsz, vagy mennyire nem vagy jó, kicsi vagy, és béna. Onnantól kezdve, hogy ez nem egy aláfölé rendelt dolog, hanem egy az egyben demokratikusan azt nézzük, hogy hát igen, te úgy nyugtatod meg magadat, hogy szopod az ujjadat, meg úgy nyugtatom meg magamat, hogy rohangászok. Akkor ez innentől kezdve már nem egy aláfelé rendeltségi viszony, és nincs benne az a fenyegetés, ami a csúfolódásnak szerintem egy alapvető nehézsége, hogy fenyegetettséget él meg az, aki elszenvedi.
Igen, csak én azt gondolom, hogy most itt kisgyerekekről beszélve, amikor én most a bölcsödét kihúzom, de azt mondom, hogy amikor óvodába kerül egy gyerek, akkor elindulnak olyan csoportdinamikák, amikben ő eddig nem vett részt. És bármennyire is azt gondoljuk, hogy hihetetlen elfogadóak vagyunk, az én fiamnál is látom, hogy azért elindul egy hierarchikus kiépülés is az oviba, tehát vannak ilyen vezérűrük, akik megkapják a játékot, megmondják, hogy mi legyen és hasonlók, és akkor vannak lefele is tagozódás, mint egy ilyen farkasfalkában, tehát hogy megvannak az alfák, több is lehet. Hogy azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, és ez egy nehéz kérdés, legalábbis nekem szülőként, hogy tudom őt úgy felvértezni, hogy amikor egy ilyen szituációba kerül, akkor ne azzal próbáljon erőt demonstrálni, mondjuk ezekbe a pozícióharcba, hogy ő rámegy arra, hogy kigunyolok mást. Tehát, hogy azt mondom, hogy te kicsi vagy, és ezzel én már fölét helyezkedem, mert mondjuk nekem még egy nagyfiam is van a korához képest, tehát hogy még tud is élni ezzel a lehetőséggel, de hogy ez ne legyen. De azt viszont nem tudom elkerülni, hogy egy ilyen közösségbe kerülve ne induljanak el ezek, mert ha az én fiam még hihetetlen kedves is lenne, valószínűleg a másik 20 gyerek nem biztos, hogy ugyanígy indul el ebbe a életszakaszba, és ők megpróbálkoznak majd vele. Most azt sem mondhatom a fiamnak, hogy egy bizonyos pont után ne kezdjél el te is vonalakat húzni, és azt mondani, hogy na most figyelj, eddig jó pofa voltál, de most én is visszatámadok, és én is mondok valamit, és én is most találok benned egy olyan pontot, hogy éppen hogy szopod az ujjadat. És akkor ez meg egy ilyen hihetetlen rossz dolog, mert mondjuk ő azért szopja az ujját, mert megnyugtatja magát, de közben állandóan szekálják azzal, hogy szopod az ujjadat, nem tudja megnyugtatni magát a szekálás miatt, mert fél. Így van, és akkor ebből van az, hogy én látom, hogy elbújik, tehát hogy láttam én gyereket, aki bebújt a sarokba, és ott kicsit szopogatta az ujját. Pont nekünk volt ilyen példa, hát hogy mit csináljak?
Én azt hiszem, hogy maga az, hogyha sokat beszélgetünk ezekről, és hogyha tényleg megállunk egy ilyen helyzetnél, és nem azt mondjuk, hát amit az előbb mondtam, hogy nem mondjunk, hogy kisfiam, ez rossz, nem szabad csúfolni a másikat, hanem a mélyre nézünk ennek. De én egyébként azt szoktam javasolni a gyermekemnek az ilyen helyzetekben, hogy ha úgy érzed, hogy ez neked túl sok, akkor kér segítséget, és szerintem ez egy nagyon fontos üzenet. Hogyha valami érzelmileg meghaladja a kapacitásodat, akkor kérj segítséget olyantól, aki ebben ügyesebb. Mondjuk egy ilyen gyerekközösségben ott van az óvónéni, ott van a tanító, a tanár később, de akár a szülőtől is lehet segítséget kérni. Nem abban, hogy lehosszon három intőt, vagy két sallert, és ezzel el legyen intézve a dolog, hanem hogy lehet ezeket érzelmileg kibogozni. Nekem a másik stratégiám egyébként az szokott lenni, hogy azt javaslom, hogy ha már ilyen jól megértettük azt, aki irányába a gúny szól, vagy akit korábban méltatlanul kezeltünk, akkor próbáljunk meg egy kicsit figyelni rá. Próbáljuk egy kicsit egyengetni az útját. Akkor próbálja meg azzal kompenzálni ezt a dolgot, és direkt nem a jóvá tenni szót használom. Tehát próbálja meg azzal egy kicsit kompenzálni, hogy eltölt vele egy kis időt, hogy játszik vele egy kicsit, hogy megismeri egy kicsit jobban. És hogyha jobban megismeri a másik embert, akkor ő már nem az új szopós kisfiú lesz, hanem lesz egy neve, lesz egy arca, lesz egy kedvenc játéka. Ezáltal elindul valami, amivel már többet látunk a másik emberből, mint a címkéje.
Igen, azt szoktam mondani az én fiamnak, hogy alapvetően szeretettel forduljunk az emberekhez, de nem kell mindenkit szeretni, mert nem is lehet mindenkit szeretni. Viszont én itt azt szoktam mondani, hogy viszont ha nem szereted, akkor engedd el. Tehát nem kell kifejezni nap mint nap bizonyos szituációkban, hogy egyébként én nem szeretlek téged, úgyhogy majd mondok neked valamit, ami tudom, hogy meg fog bántani téged, tehát hogy te kis újszopos mondjuk, mit akarsz itt, hanem akkor nyugodtan el lehet lenni a saját világodban, ő is el van a saját világában, nem kell konfrontálódni.
Boltos néni szabály.
Aha, igen.
Legalább maximum annyit engedek meg magamnak a másikkal, mint a közértben a boltos nénivel.
Így van.
Most ezen gondolkozom, hogy engem így egész csoportok szekáltak a hátam mögött amúgy, mert szemben nem ért sokat gimnázium alatt, mert hogy nem tudom, bekerültem a színházba, és azokkal az emberekkel lógtam, és nem voltam suliban, de közben jó tanuló voltam, tehát egyik oldalról kocka voltam, másik oldalról bohóc. Egyszerűen én tudtam, hogy ezek nekem fontos dolgok, nem értem, hogy miért kell szekálni valakit azért, mert jól tanul, és ez neki fontos, és egyszerűen a saját olyan dolgaimban, amikkel szekáltak, magabiztos voltam, és ezért nem tudott rám hatni. És hogy így az ő értékrendjük szerint én lehet, hogy nem voltam egy értékes ember, de nekem az nem számított akkor, hogy az ő értékrendjük
szerint. Volt egy stabil saját értékrended. Viszont, hogy ez pont oda talál be, ahol az értékrend inog.
Mint ahogy Kelénél.
Mint ahogy Kelénél, hogy akkor én most jó vagyok-e okos tojásnak, vagy sem, akkor ez, hát akkor nagyobb károkat tud okozni.
Egy szülő is akkor tud segíteni, hogyha látja a problémát. Tehát, hogy én előre nem tudom azt mondani a fiamnak, amikor elment első, vagy kis csoportba az oldalba, hogy most ide figyeljen majd a lányokkal, lesz olyan, aki neked tetszeni fog, de annak oda kell menni, és azt kell mondani, hogy nagyon helyes kislány vagy, és mit szólnál.
Gyere el velünk a cukrászdába.
Így van, mit szólnál, együtt innek meg a délutáni ivólevet, mert ugye ezzel ő még nem tud mit kezdeni, de alapvetően azt gondolom, hogy nagyon hamar megtanulja. Látja azt, hogy mondjuk az édesapja hogy viselkedik nőkkel, akiket kedvel, és akkor azt gondolom, hogy ez valahogy így leképeződik, de szerintem az ember tanulja meg, hogy igen, szekálhatják, és tanulja meg, hogy ezt el kell viselni, és higgye magába annyira, hogy ezeken át tud lépni, és nem a csoport dinamika határozza meg az ő életét, de ezeket olyan könnyű mondani, és azt gondolom, hogy hihetetlen nehéz megvalósítani.
Tehát tanulja meg, hogy ezt bizonyos szintig el kell szenvedni, ezzel pszichológusként nem értek egyet.
Ezt nem
kell. Én azt gondolom, hogy tanulja meg, hogy időnként történik ilyen, és tanulja meg, hogy kérhet segítséget, hogyha nem tud vele mit kezdeni. Hogyha nem tudja egyedül megoldani, akkor kérhet ebben segítséget. Barátoktól, felnőttektől, szakemberektől.
Lehet oda jönni az édesapáthoz is segítséget kérni, de a segítség nem az lesz, hogy én másnap berohanok az iskolába,
hát
oda megyek a tanárnőhöz, és azt mondom, hogy hát Pistike egész nap szekírozza az én fiamat, tessék Pistikén retorziót végezni, Pistike erre azt gondolom, hogy úgy fog reagálni, hogy megtalálja a következő pontot, ahol szekírozni lehet a fiamat, hát, és még jobban beletapos, ha lehet, mert hogy most voltál te olyan gyenge, hogy behívtad apádat, és hasonlók.
Nem helyette kell megoldani a problémát, hanem segíteni kell a megoldás megtalálásában, és ez sokszor csak annyi, hogy megöleljük a másikat. És azt mondjuk, hogy figyelj, nekem nagyon tetszel szemüvegesen, szerintem valami jó.
Igen.
Én imádom a szemüvegedet, kölcsönadod.
Megszínom amúgy egy másik nézőpont, hogy sokszor nem is rólam szól, akit szekálnak, hanem arról, aki szekál. Tehát, hogy így tudjam azt, hogy nem az én felelősségem az, hogy mindenki szeressen, hanem az, hogy én vagyok magamban, az önmagában olyan értékeket képvisel, amiért vannak, akik meg tudnak engem becsülni.
Nálunk a családban úgy mondják, hogy ez az ő meccse, ebben te csak statiszta vagy. Tehát, hogy a csúfolódásban általában akit csúfolnak, ő csak egy statiszta, bárkit berakhatunk a helyére, és leginkább arról szól, aki tevőlegesen teszi ezt a dolgot. Ezt nyilván egy bizonyos életkor fölött föl lehet fogni, tehát a 13 évesemmel már nagyon jól el tudjuk könyvelni ezt a dolgot, hogy ja, hát igen, most ez a tanár nem rád haragszik, hanem egyszerűen rossz napja volt, te statiszta vagy az ő ilyetén helyzetében, de egy kisebb gyereknek ez nem olyan könnyen átadható, én azt hiszem. Azt sem tudja, mi az a statiszta.
Én is azt hiszem, de itt most nagyon megfogott, amikor azt mondtad, hogy nem kell mindenkinek szeretnie, nem az én feladatom, hogy mindenki szeressen. És hogy én egy nagyon ilyen srác voltam általános iskolában is, ez a mindenki szerette az osztályból, tehát mindenki a barátja volt, és aztán nekem egy nyáron volt egy ilyen nagyon meghatározó pillanat az életemben, amikor az apám ült velem szembe, és azt mondta, hogy azért ezt jegyezd meg, hogy akit mindenki szeret, az senki se szereti. Mert hogy ez egy olyan semmilyen. Ez gimnazista voltam, és annyira megmaradt bennem, hogy szeptemberben bementem, és 39 emberrel tisztáztam a viszonyomat, 4 barátom maradt. Összvisz. A többiek 35-en már nem nagyon szerettek engem ezek után, de viszont arra rájöttem, hogy az a szeretet, amit attól a 4 embertől kaptam, az sokkal értékesebb és sokkal fontosabb szeretet volt, és egy ilyen védelmező szeretet volt. Érdekes módon, amikor én olyan hírt olvasok, hogy általános iskolában, gimnáziumban valakit szétszekíroznak, és ebből valami tragédia történik, akkor nekem nem is a szekírozás az, ami igazán megöti a szívemet, hanem hogy nem volt ott senki mellette. aki megfogta volna a kezét, és azt mondta volna, hogy figyelj, ennek is vége lesz, nem tart örökké az általános iskola, itt vagyunk, elmegyünk utána, nyalunk egy fagyit együtt, kiüvöltjük magunkat a, nem tudom, az angyalsziklánál, beleordítjuk Budába, hogy nekünk van igazunk, és túljutunk ezen. Uh-huh. Tehát, hogy talán az a legfontosabb, és talán ebbe a részbe is azért ez jött le. Hogyha vannak melletted állók, nem feltétlenül azért, mert bocsánatot kérnek, csak ott vannak ezek ilyen szituációkban, azért az nagyon sokat tud segíteni.
Meg van kontroll, tehát, hogy észre tudjuk venni azt, hogyha túllőttünk a célon.
Ebben benne van az, hogy nem az a két fél van. Tehát nem az az öt ember van, aki szekál, és az az egy, akit kipécéznek, hanem ott van a 30 másik, vagy nem tudom mennyi, aki nézi. És abban, hogyha egy valaki azt gondolja már, hogy nem ért egyet azzal, hogy ez nem az ő dolga, meg nem akar belefolyni, hanem oda megy és beszél azzal, akit kizárnak, akkor már ott van egy ember. Szóval, hogy az ilyen csendes megfigyelőkről hajlamosak vagyunk megfeledkezni nevelőként is szerintem, tehát hogy itt tanárok, pedagógusok is, miközben nem az van, hogy vannak a rosszak és van a szegény áldozat, hanem van a nagyon sok ember, aki egy ilyen szociális hálót alkothatna, vagy meghúzhatna egy közös határt.
Igen, csak tudod, azért ez nagyon nehéz például ilyen gyermek vagy fiatalok közösségében. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden, az élethez bátorság kell.
Én szoktam azt mondani erről a bátorságról pont, hogy egy közösségben az a norma, amit mi mind normaként elfogadunk, és hogyha megvan a bátorság ahhoz szemlélődőként, hogy azt mondjam, hogy nem, itt nem ez a norma, itt az nem férhet bele a normába, hogy ilyet mondunk a másikra, az tud egy megoldási javaslatot tenni, vagy az tudja előre gördíteni ezt a folyamatot, de ez marha nagy bátorság. Mindenki életében szerintem vannak olyan pontok, amikor végignézi ilyen helyzeteket, és amikor azt érzi, hogy na most kéne oda mennem, és megkérdeznem, hogy tudok-e segíteni. Én azt javaslom mindenkinek, tényleg, mindenkinek, aki hallja ezt a podcastot, mindenkinek azt küldöm házi feladatnak, hogy csak egyetlen egyszer próbálja meg. És hogyha mindenki egyetlen egyszer megpróbálja, akkor már pont nem tudom az adatokat, de hogy pont annyival leszünk beljebb. Csak egyetlen egyszer álljunk ki valaki mellett. És egyébként a karma körbeér, tehát, hogy előbb-utóbb mellettünk is ki fognak állni egy ilyen helyzetben.
Én is ezt gondolom, és mindig sokkal kevesebb szekáló van egy osztályban. Tehát, hogy ez a rossz példával, de ez a sok lúd disznó győz. Tehát, hogyha összeállnak azok, akik szekírozódnak, és egy társaságot tudnak képzelni, és nem azt mondom, hogy szekálják vissza, de tudják egymást erősíteni, akkor egyszerűen el fog tűnni a szekírozás, mert nem lesz ereje, nem lesz hatása.
Hogyha lepereg, az az egyik legjobb ilyen eszköz ellenük,
hát
vagy
igen,
nem tudom.
Csak hát ez erősnek.
Persze, igen, de hogy abba segít a közösség. Én azért így a pedagógusok, tudom, hogy nagyon sok minden van a pedagógusok, meg az óvónőknek a vállán, de hogy ha van egy olyan tanár, aki segít ilyen csoportos értékhatárokat, vagy közös szabályokat kialakítani, és nem házirend van, hanem a házirend mellett ott van a saját osztályszabályunk, ami öt szabály, és az van, hogy nem bántunk senkit, vagy mit tudom én, akkor ott még megtörténhet, csak lehet együtt kimondtuk, rá. És ott van, hogy ha-hó.
Referenciapont.
Én eddig akármelyik csoportban csináltam, ez tök jól működött.
Az az érdekes, egy barátom egyszer beszélgettünk, és ő meg is csinálta ezt egy ilyen nyelvi táborba. Ugye vannak ezek az égetések, divat Amerikában, hogy kivesznek egy sztárt, és mindenki fölvonul a színpadra, és elmondja, ja, hogy ez milyen idióta, így, úgy, amúgy. És ő ezt csinálta meg a nyári táborban, mindenki sorra került, mindenki ki volt választva. Mindenki elmondhatja róla, hogy szerintem mi a ciki, mi a rossz benne. És persze az elején mondta, hogy ilyen nagyon feszengő volt meg hasonlók, de a végére rájött mindenki, hogy hát senki se tökéletes, mindenkit el lehet kapni valamiért, és amikor a legerősebb fiú, akiben mondjuk senki nem mert mondani neki semmit, mert féltek, hogy kap tőle egy pofont, de hát oda kellett állni, és mindenki elmondhatta nyugodtan, és itt nem volt retorzió, tehát hogy őt is el lehetett kapni, ő rajta is lehetett nevetni. Mondta, hogy teljesen meg is változott a csoportdinamika, tehát sokkal jobban kezdték el elfogadni egymást, és sokkal jobban tűntek el ezek a hierarchikus határok, hogy most ki hova tartozik.
Ez tök jó ilyen másik nézőpontnak, és akkor megint visszacsatolok ahhoz, amit szoktunk mondani, hogy minden felnőtt, minden szülő azt a dolgot találja meg, ami neki jól áll. Tehát én nem tudnék égető versenyt csinálni a táborban. Én demokratikus beszélgetést csinálok, és szabályokat írunk. Tőlem ez hiteles, de hogyha meg valakitől ez hiteles, akkor az ugyanúgy működik. Szóval, hogy így nincsenek receptek, hanem így, ha ott van a cél, akkor megtaláljuk szerintem
azt,
az a lényegben,
hogy nagyon erős kontroll van. Tehát, hogy ezt viszont abszolút szabályozni kell. Nekem a Kristóf haverommal ezt nagyon jól ki is találtuk, hogy azért meddig lehet elmenni, és mi az, amit nem lehet megcsinálni. És mivel van egy ilyen hátország, ezért ez működött. Azt gondolom, hogy szabadjára nem lehet engedni. Tehát, hogy ezt biztos nem csinálnám, hogy esténként szekáljátok egymást, de minden héten nap valaki más PC-zetek ki, mert az nem működik. De így egy közösségi élmény, igen. Tehát, hogy ennek így minden este föl volt vezetve a tábortűznél, ez így valahogy esküszöm várták, hogy.
Jó, biztos vagyok benne, vagy így teljesen el tudom képzelni, hogy ez is működik. másik is ugyanannyira jó megoldás. Szóval
ez felszabadító.
Nem csak igen, a békeharmónia, hanem...
De amikor végre elmondják rólam azt, amit én is tudok, igen, nagy a pofám, meg kicsit arrogáns vagyok, meg, és egy kicsit béna is vagyok, röplabdával, jó, oké, lapozunk.
Meg a nagyon különböző feladatok is jók amúgy, hogyha így ismerjük annyira a csoportot, hogy legyenek nagyon különböző dolgok, és akkor mindenkinek megvan, hogy jó azokban jó, és ugyanannyit ér mindegyiknek a megnyerés, és akkor az erős gyerek, az okos gyerek, a lusta gyerek, nem tudom ki, mindenki megtalálja a saját legjobbját. Alvó verseny. Kupi verseny. Köszönöm szépen. Nagyon sok felementünk megint, de...
De aztán még visszataláltunk.
De visszataláltunk valami pontra. Jó beszélgetés volt. Köszi a beszélgetést, és jövő héten újra találkozunk.